Rebrief. Reklám, marketing, média velősen a Mediátor szakértőivel. A műsorvezető Marosi Viktor.
Üdvözlök mindenkit, ez a Trend FM és a Mediátor Full Service reklámügynökség közös kreatív ipari műsora. A mai adásban két korábbi beszélgetést ismétlünk. Az egyik március 27-én történt Valomsárával, a Foton alapítójával beszélgettünk arról, hogy a gépek elveszik-e az utómunkát. A második részben Vadász Illéssel, a Google munkatársával folytatott beszélgetést hallhatják. Ez arról szól, hogy az emberi kreativitásnak milyen szerepe van a performance marketingben.
Rebrief.
Itt van velünk a vonalban Valomsári, a Foton alapítója. Hello, Sári!
Sziasztok!
A mai témánk az lesz, hogy a mesterséges intelligencia által készített fotók azok mennyire kavarnak be a fotós piacba. Ugye a Fotonról annyit kell tudni, hogy ez egy automatizált online fotóügynökség, talán ez így pontos, és ugye azzal foglalkoztok, hogy összekötitek a keresletet a kínálattal. Bennünket az érdekel...
Pontos hozzátenni, hogy húsfér fotós.
Húsfér, igen, és ma már az a baj, lehet, hogy mindig fontos lesz hozzátenni. Ami nekem egy ilyen, nem mondom, hogy rémálom, mert lehet, hogy ez lesz, ami majd az emberiséget átlendíti valami holdponton. Na, szóval, hogy erről fogunk beszélgetni. Vannak ezek az ilyen alkalmazások, hogy DALL-E, meg Midjourney, hogyha ezeknek a képalkotó mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatásoknak a nevét ti a Fotonnál meghalljátok, akkor mire gondoltok? Szorongtok, vagy örültök neki?
Igen, igen, ez az AI szerintem eléggé megosztó téma. Most a ChatGPT-vel szerintem mindenkinek ez egy ilyen hot topic lett így. Na, a
szeretjük mi is.
Igen, igen, igen. Engem egyszerre lelkesít, és egyszer amúgy picit ijesztő is, de nem feltétlenül így a kép ilyen generátorok miatt, hanem így általánosan az AI, ami igazából nekünk több ponton is kapcsolódik a munkánkhoz most már, és nagyon sok mindenben látjuk azt, hogy ki is fogja váltani az emberi munkát. Oh. Úgyhogy ezeknél a képalkotóknál én, ha mondjuk grafikus lennék, vagy stockfotós, akkor jobban félnék, de vannak más alkalmazások, amikről majd később szívesen beszélek, ahol már mondjuk képszerkesztőként igazán tartanék, hogy egy-két néhány éven belül lesz egyáltalán munkám.
De ti még nem rúgtatok ki senkit a mesterséges intelligencia miatt, ugye?
Hát kirúgni nem, de most lesz egy együttműködésünk, ahol már a képszerkesztés egy részét AI-jal fogjuk végezni, a képkivágást meg a háttércserét, amit eddig mindig fotósok közreműködésével oldottunk meg. Most ezt egy API-val integrálni fogjuk a platformunkba, és ez teljesen automatikusan fog működni. Úgyhogy úgymond, hát a már fotósok munkáját fogjuk kiváltani ezzel.
Szomorú hangzik.
De ez azt jelenti, hogy azok a fotósok, akik veletek együtt, vagy rajtatok keresztül kerülnek kapcsolatba egy projekttel, feladattal, illetve megbízóval, azok a saját fotóikat a ti platformotokon AI segítségével tudják megigazítani, szerkeszteni, a hátteret eltávolítani belőle?
Nálunk ez most úgy fog kinézni, hogy a képszerkesztést ilyen fények szempontjából még a fotósok fogják végezni, és ezt követően feltöltik a felületünkre a képeket, és utána nem saját fejlesztésű AI szoftverrel, hanem egy integrációval a képeket körbevágjuk, szóval, hogy ezeken a képeken ételek fognak szerepelni, azokat körbevágjuk, és egy színes háttér kerül így a étel mögé, és ez automatikusan fog már történni, ez a munkafolyamat ennek a része.
És mi volt a mozgatórugó a döntés mögött, hogy ezt így csináljátok, és a korábbi manuális módszertől elpártoljatok?
Igen, szerintem alapvetően minden ilyen változás picit kapcsolódik az ügyféligényekhez. Mi egy olyan megoldást szerettünk volna keresni, ami gyors, illetve költséghatékony, és ugye ezek a munkafolyamatok eddig manuálisan történtek fotósok által fotósokba, és azért, aki már mondjuk vágott körbe ilyen képeket, tudja, hogy a Photoshop amúgy hát, meg tudja ezt oldani, de nem mindig ízlésesen, és ott így egyedileg van, hogy rá kell segíteni. Tehát egy fotósnak a retene csak munkaóráját el tudjam vinni, mondjuk 30 ilyen képnek a körbevágása, a háttércseréje, sőt, hogyha még mondjuk esetleg amit mi fogunk is rakni, egy kis árnyék kerüljön a tányér alá, na, az már még inkább bonyolítja ezt a munkafolyamatot. Szóval, hogy amikor Photoshop végzik ezt Photoshopba, az időigényes, így pénzigényes is, és ugye mi aktívan követjük, hogy milyen szoftverek jelennek meg, amik AI-t használnak, és találtunk egy olyan szoftvert, ami ezt sokkal költséghatékonyabban, gyorsabban és megbízhatóbb minőségben tudja elvégezni, mert ez is fontos, hogy azért mindig, amikor manualitás van, akkor tud változni a minőség, nyilván egy AI-nál is, de hogy ezek egyre okosabbá válnak, egyre kisebb amúgy a hiba lehetőség is.
Ha jól értem, igazából ez a webshopok világában, meg az ételrendelés világában jelent sokat, és hogy valószínűleg ez hozta el ezt a változást, nem?
Abszolút, szóval, hogy
ahol mennyiség a fontos.
Így van, a mennyiség. De azt kell mondjam, hogy ezek minőségben is dolgoznak. De már vannak olyan AI-os szoftverek, amik nem csak a körbevágást végzik el, hanem magát a fénykorrekciót is meg tudják oldani, de vannak olyan szoftverek, amik a képválogatást is, szóval, hogyha mondjuk egy esküvő fotózásra elmegy valaki, akkor beküldi ebbe a szoftverbe a képeket, és kiválogatja azokat a fotókat, amik bemozdultak, kiégtek, stb., és akkor a fotósnak már csak azokat kell átnéznie, amik technikailag jó kompozíció.
Wow.
Ezek a mesterséges intelligencia alapú megoldások, ezek most, vagy idővel a foton standard szolgáltatás kínálatának részévé válnak, vagy bizonyos projektek, bizonyos ügyfelek esetében megjelennek ezek a extra szolgáltatások, feature-ök, de hogy alapvetően ezek még nem lesznek a alapcsomag részei.
Én azt gondolom, hogy nem minden ilyen ügynökségnek tud ez passzoló lenni, de mi olyan ügyfelekkel dolgozunk, akiknek ugyanarra szolgáltatása van szüksége nagy skálán. Tegyük fel, itt Magyarországon ugye együtt dolgozunk a Volttal, akiknek az applikációban az étlapokat fotózzuk minden alkalommal, ugyanaz a brief, ugyanabból a szögből, ugyanabban a világításban ételeket kell lefotóznunk, csak a helyszín változik és a fotós. Ugye ilyen helyzetekben, amikor úgymond a képeknek az átadása, meg a maga a szerkesztési folyamata az gyakorlatilag ugyanaz, mondjuk a fotózási része is, de azt még mondjuk nem látjuk, hogy az AI hogyan tudná helyettesíteni ezt a részét, de hogy maga az utómunka folyamat az ugyanaz, az egy nagyon jól automatizálható, sablonosítható folyamat. Szóval, hogy
mivel... Az AI úgy tudná ugye helyettesíteni ezt a részét, hogy az AI rajzolja meg, vagy alkotja meg ezeket az ételképeket.
Hát igen, ugye viszont amikor egyedi termékekről, egyedi ételekről beszélünk, ahol nagyon fontos, hogy azok a kis apró különbségek, ami megkülönbözteti mondjuk a Don Pepe pizzáját
a pacalpörköltől,
de mondjuk egy másik pizzázó, aki mondjuk nápolyi pizzákat ad, ugye ez egy fontos különbség, szóval nem mindegy, hogy az a pizza éppen hogyan néz ki. Szóval, hogy vannak ilyen finomságok, amiket lehet, hogy szépen majd le tud követni, de hogy így ez az egyediség, ami talán a cégeknek ezt a versenyelőnyüket próbálják megfogalmazni, azok ezeken a képeken ki tudnak jönni, úgyhogy szerintem még egy ideig ez egy ilyen elválasztó lesz, hogy itt miért nem AI által generált képeket használnak, hogyha mondjuk egy olyan képet, mondjuk nekem lenne, mondjuk a Coca-Cola-nál lennék, amiről valószínűleg az interneten már 1000 stock fotó van, és az AI tökéletesen mondjuk tud azzal generálni valamilyen fotót, akkor mondjuk a Coca-Cola ilyen marketing ilyen csapatában ott ülnék, akkor lehet megnézem, hogy csináljon nekem egy olyan képet, hogy Coca-Colát isznak, és fiatalok nevetnek a, nem tudom, a naplementében a tengerparton, és akkor az már lehet, hogy egy jól legenerált reklámfotó lenne, mert maga a termék az ismert, sok tartalom van fent róla az interneten, de viszont, hogyha mondjuk egy olyan termékről beszélünk, ami egyedi, kiskörben ismert, és az interneten nem találhatóak róla képek, akkor már nem biztos, hogy használható ez a módszer.
És akkor itt kanyarodunk át arra, amit még a beszélgetés elején említettél, hogy igazából a stockfotós szakmát látod veszélyben forogni az AI képgenerálás előretörése miatt.
Ez abszolút így van. Szóval, hogy a stockfotóknál az a jelző, hogy ugye ott nem az a fontos, hogy egyedi legyen a tartalom, hanem valamit szeretne általánosan reprezentálni, és azt gondolom, hogy most a beszélgetés előtt amúgy picit játszadoztam is ezekkel a szoftverekkel, és hát azért tényleg brutális, hogy milyen képeket tud generálni, és nem csak az, hogy mondjuk beírom, hogy kókuszdió, akkor rajta van, hogy kókuszdió, hanem még azt is meg tudom mutatni, hogy milyen stílusban jelenjen meg az a kókuszdió. Az legyen egy fotorealisztikus kép, vagy legyen egy ilyen impressionista festmény stílusú kép, szóval hogy tényleg hihetetlen, hogy itt azért a kreativitásnak is van eszköztára, itt csak azt kell majd kitalálni, ugye, hogy mit akarunk és hogyan mutatni a képeken.
Záró kérdés, milyen újításokra lehet számítani most így nálatok? Tehát, hogy azt tudjuk, hogy akkor ti az innovációtól nem ijedtek meg, az AI-tól nem ijedtek meg, de mi az, ami most például 2023-as évre nálatok biztos, hogy el fog jönni?
Nálunk igazából az automatizációkon és az AI-on van a legfőbb fókusz. Ugye ezt is csináljuk amúgy, hogy minden kapcsolódó munkafolyamatot, ami fotós munkák szervezéséhez köthető, azokat mi automatizálni próbáljuk, ezt okosítani próbáljuk, szóval, hogy ne csak azok a folyamatok történjenek meg, amik eddig ismertek voltak, hanem edukáljuk az ügyfeleket, edukáljuk a fotósokat, és a különböző AI által ezeket automatizálva standardizálni tudjuk. Úgyhogy nálunk a abszolút digitalizáció és ehhez kapcsolódó dolgok lesznek, és ugye most már aktívan nem csak Magyarországon, hanem Magyarország határain kívül is tevékenykedünk.
Sári, köszönjük, hogy itt voltál velünk, ha csak az éterben, de így is jó volt. Köszi szépen.
Köszönöm szépen. Sziasztok.
Szia. Rebrief. És itt van velünk Vadász Illés, a Google Magyarország Industry Manager-e. Szevasz Illés!
Sziasztok!
Témánk a performance marketing, amiről nekem az az első gondolatom, hogy ez azon alapszik, hogy jól targetálunk egy reklámot. És most ki fogsz javítani, vagy azt mondod, hogy igen, Viktor, így van, igazad van.
Igen, Viktor, így van, de azért ennél többről is van szó. Mert amikor azt mondjuk, hogy performance marketing, akkor én nekem elég tág definícióm van. Én ezt úgy szoktam értelmezni, úgy szoktam magyarázni, hogy ha van egy kampányod, akkor annak van egy célja. Lehet úgy kampányt futtatni, hogy van egy célja, összerakod a kampányt és elindul, és akkor a végén értékeled, hogy ezt a célt elérted-e, és lehet úgy is kampányt futtatni, hogy a kampány során folyamatosan belenyúlsz a kampányba, és változtatásokat eszközölsz annak érdekében, hogy azt a célt valójában el is ért, és ne csak a post-buy-on derüljön ki, hogy ezt most elérted-e vagy sem.
De akkor egy kampánynak a végén, az már a kampánya végén annyira megváltozik, hogy már a jó anyja se ismer rá. Hogy
olyan akkor rosszul kezdted el a kampányt, hogyha az anyja nem ismer rá a kampányra, de hogy alapvetően az a cél, hogy folyamatosan optimalizálod a kampányt, és ezáltal kvázi teljesítményt tudsz felmutatni, és nem csak eredményt tudsz felmutatni a végén.
Említetted ezt, hogy menet közben lehet optimalizálni a kampányokat, performance marketing kampányokat, alakítani a célcsoporton, alakítani a kreatívokon, az üzeneteken.
A licitáláson, bármin, ami a kampánynak a részét képezi.
Egyre inkább olyan érzésem van, mintha ez az alakítás, optimalizálás, ezt egyre inkább a gép csinálná, vagy algoritmus csinálná, és egyre kevésbé az ember.
Ez így van.
Igazából ki az, aki egy jó performance marketing kampányt össze tud rakni? Milyen gondolkodásmód, vagy milyen képesség kell hozzá? Kreatív ötlet kell hozzá? Média ismeret? Valamiféle alapos, stratégikus célcsoport ismeret?
Én azt gondolom, hogy egy kicsi mindenből szükséges. Ahhoz, hogy jó performance marketing kampányt tudja összerakni, az alapvetően arra van szükség, hogy az alapok rendben legyenek. Az alapok alatt mit értünk? Rendesen tud mérni azt a célt, amit el akarsz érni. És akkor egy nulladik lépésként legyen egy célod. Nagyon sokszor van olyan, hogy elindul egy kampány anélkül, hogy bármilyen célja lenne, vagy menet közben mutálódik ez a cél, és elindul A irányba, és akkor a végén a B irányba.
Jó, ez attól is függ, gondolom, hogy egy kampány milyen hosszú.
Nem csak attól függ, hogy éppen a megbízónak, vagy a hirdetőnek mik a éppen aktuális KPI-jai, ha vannak KPI-jai egyáltalán. Tehát szeretném eladni a termékemet. Ez egy nagyon jó cél, függetlenül attól, hogy én milyen eszközrendszerrel fogom ezt csinálni, hogy én ezt online adom el, offline adom el, a kampányaimnak az lesz a végcélja, hogy az a pénz, amit a tetején beletöltök, azután a megtérülésben manifestálódjon, és ezt ki tudjam mutatni. Hogyha ez a kapcsolat megvan, akkor onnantól kezdve viszonylag egyszerű dolgunk van, mert összerakjuk a kampányokat, a különböző alkotó elemét, amiben most jelenleg, ha csak Google Ads kampányokról beszélünk, akkor ugye kreatívokra van szükség, célzásra van szükség, büdzsére van szükség, még licit beállításokra van szükség, stb. Ezek mind olyan dolgok, amiket minimális emberi inputtal létre lehet hozni, és utána az automatizmusok, a mesterséges intelligencia ezt át tudja venni.
Éppen ez a kérdésem, hogy igazából korábban ezeken a felületeken, ahol így összeraktad a kampányt, ott elég sok beállítást kellett megadnod. Most egyre inkább ilyen magasabb szintű kérdéseket tesz fel a rendszer. Nyilván a mélyére tudsz ásni, tehát hogyha nagyon akarsz, akkor bele tudsz nyúlkálni manuálisan, de olyan, mintha keresőszavak helyett témákat ajánl például, mintha egyre kicsit így szűkülne a játéktér, vagy ez a kezdő hirdetős kezeléknek jó, a profik mennyire szeretik ezt?
A Google Ads az tud egyszerre nagyon egyszerű és nagyon bonyolult is lenni. És annak függvényében, hogy mennyire komplex kampányról beszélünk, meg mennyire bonyolult termékekről, vagy kampánycélokról, stb., lehet ez egy nagyon fájdalmas folyamat, de hogy mi azt vettük észre, hogy minél jobban le van ez egyszerűsítve, annál jobb eredményeket tudnak a kampányok produkálni. Sokszor vettük észre azt, hogy egy nagyon jól összerakott kampány rosszabbul teljesített, mint egy kevésbé profi által összerakott, kvázi automatizált kampány, aminek leginkább az volt az oka, hogyha ilyen nagyon patika mérlegen, nagyon precízen van összerakva az egész, akkor nagyon sok luk marad benne.
És akkor most visszakanyarodva arra a kérdésre, hogy akkor milyen most 2023-ben egy jó hirdető, hirdetésmenedzser, egy jó PPC menedzser, akkor az már kevésbé így a részletekbe veszik el, nem a célcsoportokat, igazából jól tud megfogalmazni ilyen magasabb szinten célokat?
Én azt gondolom, hogy egy jó PPC menedzser nyilván rutinos, és meg tudja állapítani ezt, hogy mikor van szükség a részletekbe belemenni, és mikor van szükség magas szinten gondolkodni. Rövid távon nem biztos, hogy egy kezdő kampánymenedzser az jobb kampányt fog építeni, mint egy AI alapú kampány, vagy egy mesterséges intelligencia alapú kampány. Biztos, hogy a rutinos PPC-s, akinek sokkal több intuíciója van, meg tapasztalata van ebben, az jobb kampányt fog építeni. Viszont közép és hosszú távon, mert a profi is el fogja engedni ezt a gyeplőt, és át fogja adni a gépnek a kampányvezérlést, mert egész egyszerűen tapasztalat azt fogja mutatni, hogy sokkal kevesebb idő ráfordítással minimum ugyanolyan jót tud a gép, van, hogy jobbat tud a gép. És ezt az időt, ezt felszabadítjuk, és ezt az időt másra tudja fordítani.
Hát meg pénzt.
Akár azt is.
Korábban a Google Ads hirdetésekben, ugye azt a híres neves headline-t alatt azt hiszem 60 karakter volt a headline, és 100 körül
más,
valahogy.
Más, sokkal kevesebb volt, megijednél, hogyha tudnád a pontos számokat. most már sokkal
számoltál?
Hosszú, most
30,
már igen. 25-35.
Igen. Írogattam még ilyeneket én is. Szóval azokat így rendesen kézzel kellett megírni, ugye most már mondhatjuk így talán a hőskorban, ma meg már gyakorlatilag a rendszer, akár a landing oldalból kiindulva, földobja azt, hogy mi legyen a hirdetés szövege, kitalálja azt, hogy mi jelenjen meg a display felületeken, tehát ott, ahol ugye grafikára, fotóra van szükség. Hol van szerinted egy performance marketingben a kreatív inputnak, a humán, manuális, kreatív munkának a helye?
Most jelenleg a paradigma az az, hogy a mesterséges intelligencia összerakja építő elemekből a kampányokat, és ezek az építő elemek ezek különböző helyről érkezhetnek. Vannak olyan építő elemek, amiket mi feltöltünk kézzel, kampánymenedzserek feltöltik, vannak olyan építő elemek, amiket a landing page-ből vehet ki a rendszer, van olyan építő elem, amit mondjuk a kereső kifejezésből vesz ki, tehát hogy ezek különböző helyről érkezhetnek, és nyilván vannak olyan építő elemek, amik kontrollálhatóak emberek által, és itt azért nagyon-nagyon fontos az emberi input. Mi úgy szoktuk ezt fogalmazni, hogy ezek a mesterséges intelligencia alapú kampányok, ezek tulajdonképpen megsokszorozzák az emberi inputnak az értékét, kvázi ilyen üzleti sokszorozóként működnek, mert képesek arra, hogy abból a 10 sor szövegből, amit az ember írt, több tízezer, több százezer féle kreatív variációt hozzanak létre, és ezt folyamatosan teszteljék, és ebből kiválasszák azt, ami a legjobban működik, és feedbacket adjanak utána a kreatív szövegírónak, hogy mi az, ami működik, mi az, ami nem működik. Nagyon sokszor azt tapasztaljuk egyébként, hogy itt van, ahol eltörik ez a folyamat, hogy fontos a kreativitás, szükség van arra, hogy jó szövegíró legyen, szükség van arra, hogy jó art direktor legyen, szükség van arra, hogy mit tudom, egy jó videóhirdetésnél a kreatívok oda tegyék magukat, viszont nem kapnak feedbacket a kampánymenedzserektől, a médiástól arra vonatkozólag, hogy mi az, ami működött, mert hogy ez nem automatikus. Mi nagyon sokszor tartunk YouTube tréninget az ügyfeleinknek. Ugye YouTube-on is lehet egyébként performance marketinget csinálni, csak így spoiler alert, mert ott is van arra lehetőség, hogy arra optimalizáljunk, ami a kampány cél. Lehet, hogy a kampány cél az reach, lehet, hogy a kampány cél az awareness, de ezekre is lehet optimalizálni, meg az eladásra is lehet optimalizálni YouTube-on. De nekünk van egy nagyon-nagyon sokrétű kutatásunk arról, hogy mi az, ami működik YouTube-on, mi az, ami nem. Mi nem értünk, a Google nem egy kreatív cég, nem értünk a kreativitáshoz. Nem is akarjuk elvenni a kreatívoknak a kenyerét, viszont a számokhoz értünk, és több 10 000 videós hirdetést megvizsgáltunk, kodifikáltunk, külső partner bevonásával, stb., és ki tudtuk mutatni azt, hogy melyek azok a mozdulatok, amik adott kampánycél elérése érdekében fontosak. És amikor erről tréninget tartunk, és ezt bemutatjuk az ügyfélnek, akkor mi ütjük az asztalt, hogy legyenek ott a kreatívosok és a médiások egyszerre, jó esetben az ügyfél is legyen ott, és ott jönnek ki ezek a beszélgetések, sőt, ilyen kvázi vitatkozások tényleg a kreatív és a média között, hogy de hát miért nem szóltok nekünk, hogy ezt így kell csinálni, de hát miért nem szóltatok, hogy ez így működött korábban, stb.
Köszönjük, hogy itt voltál ma.
Köszönöm szépen a lehetőséget.
Vadász Illéssel, a Google Industry Managerével beszélgettünk, ez volt mára a Rebrief. Találkozunk jövő héten, addig is jó rádiózás mindenkinek, viszont hallásra.
Ez volt a Rebrief, a műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu-n, valamint a mediator.hu/Rebrief oldalon. Rebrief. Reklám, marketing, média, velőser.